Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
Köszöntünk minden kedves hallgatót, megy tovább a Millás reggelét a 90.9 Jazzén, április 18-a szerda, 8 óra, 11 perc van a stúdióban, Ács Gábor.
És Gede Balázs.
0630 20 10 909 az SMS és WhatsApp számunk, azt mondja, jöttek útinfók, még a csepeli lehajtó előtt Ráckevei Duna hídon baleset, az fogja meg, utána ritka a pálya, érje a halas. Aztán megvan a mai első Road Range Sasadi úton, békés utat mindenkinek. Morgás, abban a bizonyos három betűs rántott csirkés láncban rendszeresen túlsütik a húst, és egy bebarnult, ehetetlen száraz rágós pép lesz belőle, egy rakástrehány ostobaipari tanuló dolgozik ott. Én ezt nem merném így kijelenteni.
Azok kérlek szépen szakácsok. Ott igen? Ki van írva, hogy mai szakácsaink Jenő, Béla és Jocó. Tehát ő ott kérem
lehet,
szépen
hogy túlzás,
komoly szakácsok.
Az lehet, hogy túlzás, de én...
Nyilván a marketing, de...
Én nem találkozom ilyennel, hogy túl lenne sütve, meg
én
nem
sem,
ehető, meg nem tudom, hogy mi lehet, hogy valami rossz paszba volt, vagy rossz műszakba.
Ennek a háttere érdekel egyébként, hogy miközben a McDonald's szűkülés zárja be üzleteit és racionalizál, a KFC elkezdett iszonyatosan terjeszkedni. Gombamod nőnek ki a KFC-kön. De ugyanaz a piac elvileg, vagy hát majdnem ugyanaz a piacra lőnek, hogy ennek mi a háttere. Na, mindegy. Ha valaki tud bővebbet, akkor írjon, de igen, mi ezt nem tapasztaltuk, hát néha egész, engem sokkal jobban zavarott az ötszörösére higított víz, tehát a Ice Tea név alatt eladott víz, ami folyik.
Nem csak annál, ott én is belefutottam olyanba, hogy híg volt az üdítő, hogy a szörből és szódából és keverik,
igen, és
hát az aránya lehet szórakozni egy kicsit.
Igen, ugyanazt megvenni, és látod, hogy ott sokszorosára van higítva, ami azért egy erős átverés kategória. Igen.
Na, váltsunk témát. Hát nem tudom, mondhatjuk, hogy folytatódik egy beszélgetés sorozat, mert a Zsidai Viktorral elkezdtük, tehát a második része sorozatnak még lehet, hogy vékonyka. De vele arról beszélgettünk, hogy azt a meglátását feszegettük, hogy mi okozhatta például azt, hogy vagy gazdasági oldalról, hogy ismét a kormánypárt került hatalomra az április 8-i választásokkor. Most egy picit ezt próbáljuk folytatni Pogácsa Zoltán közgazdásszal, szociológussal, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docensével, aki itt van velünk. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt nektek is, meg a hallgatóknak is.
Na, te találkoztál Viktor meglátásával, a bérek összefüggése és a választási győzelem, nagyjából így lehet röviden leírni, amit ő gondolt.
Igen, én azt gondolom, hogy a Viktornak ebben a dologban igaza van. Persze nyilván ezer millió más oka is van annak, hogy miért győzött a Fidesz, tehát nyilván ilyenkor el kell mondani, hogy hát persze a média túlsúly, meg a választási rendszer, meg a
ezeket
ismerjük. De hogyha csak azt nézzük, hogy a gazdasági viszonyok hogyan alakultak, akkor ugye egyrészt, hát big picture-ben el lehet mondani, hogy amikor a szocialista liberális koalíció volt utoljára Magyarországon kormányon, akkor egy IMF csomag volt, egy gazdasági összeomlás, és hát csökkenő bérek, megszorítás. Manapság az elmúlt pár évben pedig hát stabil makrogazdasági mutatók és hétköznapi embereknek, ugye amit a Viktor ír, hogy a bőrén érzékelhető bér helyzet és foglalkoztatási helyzet, ami konkrétan érinti az embereket, az jelentősen pozitívabb képet mutat ma. Én azt gondolom, hogy ezt úgy tudná természetesen kivédeni a szocialista liberális tábor, hogyha lecserélte volna a politikusait, tehát hogyha nem emlékeztetné a választott minden egyes nap.
Az, hát ez lenne az alapja.
Ugyanazok a Gyurcsány Ferencek és ugyanazok a Hiller Istvánok járnak meg még a stúdiókba, akik annak idején ezt a politikát képviselték. Ha lenne egy tök fiatal, tök új generációja az ellenzéknek, akkor erre azt lehetne mondani, hogy hát ezek már nem mozók, ezért nem lehet azt mondani, hogy amikor az volt, ezt nem tette meg az ellenzék. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ezek a materiális dolgok, ezek nagyon számítanak, erre egyébként vannak Amerikából kutatások is, tehát ott azt találták, hogy az utolsó másfél év az, amire emlékeznek a választók. Még a Fidesz ciklus azért úgy nézett ki, hogy az első időszakban lefelé mentek a bérek, tehát akár a minimálbérrel amortizálódott.
Mármint, hogy az első ciklusban?
Hát ugye 2010-től olyan 15-ig nagyjából egyébként a például az egykulcsossal a kiskeresetőeknek csökkent a jövedelme, mert ugye kivezették ezeket az adójóváírásokat, az átlagembernek nagy átlag jövedelmi kategóriákban stagnált, úgyhogy ott egy romlás volt, de aztán utána 2015-től folyamatosan egyrészt a piaci folyamatok, tehát az átlagbér az a piaci folyamatoknak köszönhetően nőtt jelentősen, tehát volt egy ilyen évi 3-4%-os reál béremelkedés az átlagbérben, ugye láttuk, hogy rengeteg sztrájk van, meg sztrájk fenyegetés, és ezek általában sikeresek voltak, és hát az utolsó két évben még ezt ráadásul adminisztratív eszközökkel is nyomta fölfelé a Fidesz kormány, mert ugye akkor volt a minimálbér emelés, ami nagyságrendileg egy ilyen 1,2 millió embernek a jövedelmét emelte először egyébként a rendszerváltás óta a létminimum fölé, tehát régi követelése volt a szakszervezeteknek, hogy a minimál jövedelem nettója az ne lehessen kevesebb, mint a létminimum, és az először idén valósul meg a rendszerváltás óta. Ez nem egy nagyon nagy, ez 93 ezer nettó környékén, ha jól emlékszem, tehát ez még mindig nem egy nagyon jó jövedelem, de hogy egyszerűen az, hogy amit számolnak, ugye a KSH már nem számolja, de a Policy Agenda nevű think tank ugyanazzal a módszerrel, ahogy a KSH számolta annak idején, számolja tovább a létminimumot, és tudjuk, hogy most először érte el ezt a szintet.
Aha. Azt nyilván nem tudjuk viszont, hogy az említett tényezők közül melyiknek mekkora szerepe volt abban, hogy az eredmény így alakult. Gondolom, ezt mindenki csak tippelgeti, de hogy a gazdasági helyzetnek, az egyértelműen javuló és az emberek pénztárcáján is érezhető gazdasági helyzetnek volt benne szerepe, az, amit ki tudunk jelenteni, egyértelműen nem, de hogy itt ez a mekkora, meg a többi tényezőnek, amiről nem beszélünk, mert az elsősorban politika, de annak mennyi, ezt igazából nem tudjuk meghatározni, senki gondol.
Hát nyilván erre lehetne csinálni felméréseket, de azért, ha nem Magyarországról mondom, más országokból erre vannak azért eléggé eredmények, hogy az emberek konkrét élethelyzetének nagyon van hatása arra, hogy hogyan szavaznak.
Aha.
Még egy dolgot szerintem érdemes elmondani, hogy ugye hogyan jött létre ez a bér emelkedés. Itt szerintem nagyon érdekes, hogyha megnézzük a GDP-n belül a bérarányokat. És itt kétfajta bérarányt lehet nézni, az egyik az a bruttó bérarány, ami azt jelenti, hogy a teljes megtermelt GDP-nek mekkora része megy a bérek felé. Ugye hova mehet egyáltalán? Mehet bérbe, profitba és adóba, ez a három. Tehát ugye a munkavállaló, a munkaadó, meg az állam az a három entitás, ami ebből részesülhet. És hogyha a bruttó béreket nézzük, azaz az adókkal együtt, a adók és bérek együtt, tehát ami nem profit, ez egy folyamatos csökkenő tendenciát mutat a Fidesz alatt. Tehát érdekes módon a bérek aránya, tehát mondjuk ugye, ami azt jelenti, hogy a cégek profitabilitása százalékosan a GDP arányában nőtt, a bérek és az adók aránya pedig folyamatosan visszaszorult, és most már nemzetközi összehasonlításban elképesztően alacsonyak a magyarországi bruttó bérek. Ami viszont ezen belül mégis lehetővé tette, hogy javuljanak a bérek, a nettó bérek, az viszont az, hogy egy adócsökkentés volt. Tehát, hogy aki kevesebbet részesedik ebből, az az állam. Az állam saját magát csökkentette, és ezáltal, ugye egyébként az jön ki, nagyon-nagyon érdekes grafikont láttam, hogy nettó bérarány az mindig nőtt, amikor Fidesz kormány volt, és szinte mindig csökkent, amikor MSZP-Fidesz kormány volt. És hogyha elfogadjuk egy kicsit a Viktor tézisét, hogy a nettó bérarány fontos az embereknek, akkor elképesztő.
Mármint a Zsidai Viktorét.
És Zsidai Viktorét, nem az Orbán. Hát valószínűleg az Orbán Viktorét is, ugye mind a két Viktor ebben hisz, hogyha a nettó bérarányt nézzük, akkor a 98-2002-es Fidesz kormány alatt is, és a 2010 utáni Fidesz kormány alatt is nőtt a nettó bér, és ha a nettó bért nézzük, akkor az SZDSZ-MSZP kormányok alatt szinte mindig csökkent.
Lehet ezt korrigálni azzal a hatással, amire egyiknek sincsen ráhatása, konkrétan, hogy mondjuk az utolsó szocialista kormány megnyerte a nagyvilágazdasági válságot.
Igen, ezt szokták mondani, hogy jaj, hát szegény szocik kifogták a gazdasági válságot, és bezzeg a Fidesz pedig a ellendülést. Az utóbbi az igaz, tehát én azt gondolom, hogy ez nem kérdés, hogy a Fidesznek egyébként óriási mázdja is van, mert azért az egy kegyelmi állapot.
Igen.
Egyrészt a valami fajta stabilizáció megvolt a világgazdaságban, én ezt nem túloznám el, mert szerintem ez inkább egy elfedése a problémának. De az, hogy ezekkel a mennyiségi könnyítésekkel először a Fed és utána az Európai Központi Bank pénzt pumpálta nyugati gazdaságokba, meg egyébként Kínában a kínai kormány elképesztő anticiklikus politikát csinál, tehát hogy ezekkel a mesterséges eszközökkel sikerült visszaállítani a nemzetközi gazdaság stabilitását, ez biztos, hogy Magyarországra is hatással van, sőt egyébként olyan dolgokra is, hogy persze lenyomta például a kamatlábat Magyarországon, tehát van a Fidesznek egy kegyelmi állapota, de azt már vitatnám, hogy a szocik azok valami fajta magatehetetlen áldozatai voltak a gazdasági válságnak, és ezt azért vitatnám, mert ugye össze lehet hasonlítani magunkat Lengyelországgal. Tehát ugyanabban az időszakban, ugye mi volt Lengyelországban, Donald Tusk volt a miniszterelnök, ezzel Gyurcsánnyal egy időben, és ő csinált egy anticiklikus gazdaságpolitikát. Tehát, hogy miközben a Gyurcsány 2004 és 2007 között folyamatosan brutál magas...
De először Medgyesi, és utána Gyurcsány.
Én a Medgyesi tézissel nem értek egyet. Tehát, hogy valaki megnézi a Medgyesi időszakát, akkor ott még magas gazdasági növekedés volt, és ahhoz képest nem volt olyan magas a bérkiáramlás sem, és a hiányok sem. Tehát a Medgyesi nem is volt sokat miniszterelnök, tehát az alatt a másfél év alatt még volt egy ilyen 5% körüli gazdasági növekedés, és egyébként az államháztartási hiányának a nagy része a 2002-es az még a Fideszé volt, tehát ott volt egy fideszes osztogatás is, de mindegy, a Medgyesit tegyük félre, mert ez egy bonyolult eset. Hogy a Gyurcsány ugye hosszú éveken keresztül miniszterelnök volt, és az elsődleges hiány is nagyon magas volt, tehát a kamattörlesztések nélküli hiány is ilyen 5-6% voltak, a másodlagos hiány aztán volt, hogy 11 is volt, és egyébként meg lemegy a gazdasági növekedés. Tehát, hogy úgy csinált óriási gazdasági hiányokat, hogy közben álmasztatási hiányokat, hogy közben a gazdasági növekedés lemegy nullára. Ebből adódóan a befektetők úgy ítélik meg, hogy ez egy iszonyú kockázatos ország, mert gyors eladósodási ciklusban van, és nem tud csinálni, ha akart volna, se tudott volna csinálni egy anticiklikus gazdaságpolitikát, tehát hogy jön 2008-ban a válság, akkor ugye, ahogy a lengyelek megcsinálták, tessék megnézni a lengyel államháztartás 2007-8-9-10-ben, a Tusk minden évben belepakolt 7-8%-át a GDP-nek a gazdaságba, állami forrásokból, anticiklikus, klasszikus keynesiánus megoldás, miközben a Tusk egyébként, amikor kampányolt, akkor alapvetően egy ilyen piaci ortodox módon kampányolt, de egy ilyen újra született keynesiánusként azt mondta, hogy hát emberek, itt a válság, akkor ezt kell csinálni, anticiklikus. Megcsinálhatták, mert 35% körül volt, ha jól emlékszem, az államadósságuk, és nem volt előtte eladósodás. Ha a Gyurcsány nem csinál előtte egy eladósodási fázist, akkor ez nagyon jó volt, akkor igen, tehát az első Fidesz kormány végén lement már a magyar államház, az államadósság 52-3 környékére, és innen sikerült visszavinni olyan szintre a Gyurcsánynak, hogy ott már nem lehetett csinálni egy anticiklikus. Tehát én azt gondolom...
De ugye ezt szokás pont a Medgyesi nyakába írni, meg az osztogatás.
Igen, ezt szeretik a Medgyesi nyakába írni, de hát egyrészt ő nagyon rövid ideig volt miniszterelnök, és mondom, addig még volt gazdasági növekedés, és nem voltak akkora hiányok, mint a gazdasági növekedés.
Elég egy hallgató, hogy ebben is lehet valami, hogyha azt nézzük, hogy ki milyen időszakban került kormányra. A 94-es szoci kormány megnyerte a rendszerváltás válságát, a Fidesz a bokros csomagból osztogathatott 98-tól.
Ez mind igaz talán.
Hát ezt...
A politika és a gazdaság, tehát ugye...
Igen,
én mind a kettőt vitatnám. Tehát az, hogy megnyerte a rendszerváltás válság, jó, a 94-es szoci kormány.
Szerintem ott arra hogy annyira leamortizálta magát az
igen,
első
de
kormány.
Ugye a 94-es kormánynál meg ugye az volt a helyzet, hogy azért ott azért az a békési időszakban is eléggé sokat romlott. Tehát nem csak, ugye nyilván az Antalék utolsó egy-két éve alatt is már destabilizálódott a gazdaság, de hogy a békési időszakban sem stabilizálódott. Tehát a bokros csomagra igazából azért volt szükség, mert a békési időszakban is destabilizálódott az egyensúly. És hát a bokros csomagnak az egyik fele jó volt, a másik nem. Tehát mondjuk a leértékelés az jó volt, és a vámpótlék. Tehát ami tényleg hatott, az a leértékelés és a vámpótlék volt. Vicces módon két olyan dolog, amit egyébként mondjuk EU-s kontextusban ma már nem lehetne megcsinálni. Mert ugye, ha euród van, akkor nem tudsz leértékelni, és hát vámpótlék meg, mert ugye nincsen, mert nincsenek vámok. Tehát az a két dolog, ami hatott a bokros csomagba, az ma már nem menne. Amiket meg visszadobott az Alkotmánybíróság, ezek a megszorítások az oktatásban, meg az egészségügyben, az meg felesleges és káros volt.
Most jó visszamentünk.
Igen.
De szerintem haladjunk majd előre is. Mit lehetne, illetve mi várható? A kettő persze különbözik. Tehát mi várható szerinted a gazdaságban, illetve mi az, amire jobb hangsúlyt kéne fektetni? Mi az, amire ez a hatalmas felhatalmazás ismét esetleg lehetőséget adna? Tekintsünk majd kicsit ki is.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
A Millás reggeli csapata kirepül csütörtökön a stúdióból.
Hallgassa április 19-én a Continental Hotelből jelentkező Millás reggelit, ahol a Bécsből induló Tire Waves partnerségével a Thai Turisztikai Hivatal által felajánlott közel 1,5 millió forint értékű utazás nyertesét sorsoljuk ki. Jó utat kívánunk!
Reklám.
Készen áll a váltásra? Ha eddig csak kacérkodott a gondolattal, hogy Volvót vásároljon céges autónak, ezt most minden eddiginél könnyebben megteheti. Személyre szabott Volvo S90, V90, V90 Cross Country és XC90 ajánlatáért forduljon az autóváros munkatársaihoz. Duna Auto, Volvo Márka Szalon, 3. kerület, Kunigunda útja 56. Dunaauto.hu.
Víztiszta kultúra. Váltsa meg jegyét 25% kedvezménnyel, így biztosan nem marad le a nyár leghangulatosabb színházi előadásairól és koncertjeiről. A Quimby, az Experidance, a Blaha Louisiana, a Cotton Club Singers, Dés László, Molnár Piroska, Sej Judit, Szervét Tibor, Tompos Kátya, Kern András, Lázár Kati és Szabó Kimmel Tamás biztosan ott lesznek a kultkikötőben. És ön? További információ és jegyvásárlás www.kultkikötő.hu.
Óvd stílusosan a környezetet! Április 6-ától 22-ig az Allé bevásárlóközpontban az ökotudatosság kerül a középpontba. Látványos divatsóink keretében belesett üzleteink tavaszi és nyári kínálatába. Workshopjainkon pedig kipróbálhatod, hogyan lehet újrahasznosított anyagokból stílusos darabokat készíteni. Nézd meg kiállításunkat magyar dizájnerek újra gondolt ruhakölteményeiből, és lesz be ökotudatos zöld szobánkba is. Ráadásul most 2 fős utat nyerhetsz Kopenhágába. Gondold újra! Állé, élménysétány Új-Budán.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
Új irány jön a gazdaságban, írja az MTI a magyar időkre hivatkozva. A javaslatok kidolgozásában a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is részt vesz. Parrag László, az MKIK elnöke alapnak elmondta, hogy javaslatot tesznek egyebek mellett az újraelosztás mértékének átalakítására, a költségvetés egyensúlyának megtartása mellett. Fontos pont az állam hatékonyságának növelése. Kiemelte, a jelenleginél is gyorsabb kereseti felzárkóztatásra van szükség, akár a 2016-ban kötött 6 éves bérmegállapodás felülvizsgálatával, kibővítésével. Koncentrálni kell az ipari termelés elősegítésére és a legújabb kori digitális alapú fejlesztési stratégiákra is. A kamara elnöke szerint kiemelt hangsúlyt kell fektetni a képzésre, valamint az élet hosszon áttartó tanulás elősegítésére. Bűnügyi őrizetbe vették Gyárfás Tamás volt úszószövetségi elnököt Fenyő János meggyilkolásának ügyében. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó iroda munkatársai a kora délutáni órákban Budapesten elfogták, majd előállították a 69 éves médiavállalkozót. G. Tamást hasonlóan az ugyanebben az ügyben 2018. március 22-én gyanúsítottként kihallgatott 50 éves P. Tamáshoz emberölésre való felbújtással gyanúsítják, tették hozzá. Az M1 esti híradójában elhangzott, úgy tudják, kezdeményezik Gyárfás Tamás előzetes letartóztatását. Új autópálya épülhet Magyarországon, írja a napi.hu. Az M3-as autópályát Máté-Szalkán át a román határral összekötő M49-es gyorsforgalmi út tervezésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT írt ki nyílt közbeszerzést. A nyertes feladata lesz a teljes szakasz előkészítése, viszont az M3-as autópálya és Ökörító-Fülpös közötti szakasznak a kiviteli terveit is el kell készíteni. Tegnap kiderült az is, 2x3 sávosra szélesítik az M1-es Budapest és Győr közötti szakaszát. A közbeszerzési értesítőben megjelent felhívás a szakaszt két részre osztja, az első Budapesttől a Tatabánya Újváros csomópontig tart, a második innen indul, a vége pedig Győrnél, az M19-es autópálya csomópontjában lesz. Titkos küldetést teljesített Észak-Koreában a CIA igazgatója. Mike Pompeo Kim Jong-unnal, a kommunista diktatúra vezetőjével is tárgyalt, adta hírül az AP amerikai hírügynökség. Mint utalnak rá a központi hírszerző ügynökség igazgatójának hozzávetőleg 2 héttel ezelőtti útja, összefügghet a tervezett amerikai-észak-koreai csúcs találkozó előkészítésével. Donald Trump amerikai elnök közben hangsúlyozta, támogatja a két Korea közötti tárgyalásokat is, ahogyan fogalmazott, áldását adta Szöul és Pjöngjang megbeszéléseire, hogy megvitassák a háború lezárását. Ma nagyrészt napos idő lesz Budapesten, csak kevés gomoly felhő lehet az égen, a szél időnként megélénkül 20-25 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Jó reggelt kívánok! Baleset történt a Váci úton, az M2-es autóúti csomópontban, torlódásra számítsanak. Sokan vannak a 6-os főút bevezető szakaszán az M0-ás közelében, a Szerémi úton a Galvani utcától befelé, és Csepelen a 2. Rákóczi-Ferenc úton a városközpont irányában. Lelassult a forgalom az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a Budaörsi áruházaktól, és tovább a Budaörsi úton befelé. A 10-es főúton az Ürömi körforgalom előtt, a Váci úton a Fóti úttól az Árpád útig, és a Gyöngyösi utcától az Árpád hídig. Az M3-as bevezetőjén a Szerencs utca előtt és a Körvasút sori felüljárótól befelé. Telítettek a sávok a Hűvösvölgyi úton befelé a Budakeszi út előtt, a Nagykörösi úton befelé az Autópiactól, a Soroksári úton az Illatos úttól, a Hungária körúton a Kerepesi út közelében és a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt. Nagy a zsúfoltság a Rákóczi úton befelé a Baross tértől, az Erzsébet hídkos út Lajos utca útvonalon, a Lánchídon Budára és a Szél Kálmán térre vezető utakon. Repkényi Dóra, a PKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Hát kérem, a kiváló angol klasszikus közgazdaságtan egyik legnagyobb alakja, David Ricardo adja a mai aranyköpésünket, úgyhogy több szálon is kapcsolódik a műsorhoz. Azért is, mert a születésének évfordulója van, 1772-ben született ezen a napon, április 18-án, és azt mondta egy alkalommal, semmi sem járul hozzá annyira az ország jólétéhez és boldogságához, mint a magas nyereség. Ez ennyi.
Áttételesen igaz, nem?
Igen.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Fogásra Zoltán közgazdász, szociológus van itt velünk a stúdióban, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense, vele beszélgettünk, és hát jött egy pár észrevétel, inkább észrevételek, mint kérdések a hallgatóktól is. Például, hogy a Fidesz gazdaságpolitikájának legnagyobb eredménye, hogy a szocik devizaadósságának nagy részét forintosította, ezáltal levegőhöz jutott a gazdaság, illetve ma már az áfa behajtás eredményessége 90%-on áll, és mondjuk nem kerül egy kiló cukor drágább a gyártói oldalon, mint a kiskereskedelmi polcokon. Muradani írja ezt. Hát, ez
a behajtás, hogyha így mondja, azt én elhiszem, hogy így van. Nem tudom, hogy működik.
Hát a mértéket, vagy számszerűen nem tudom, hogy látjuk, de azokat az intézkedések, hogy az e-governance kapcsán, az elektronikus pénztárgép,
meg a
számla, meg
igen, biztos, hogy ennek van.
Ez abszolút pozitív,
így van, ez tuti. De egy picit arról is beszéljünk, ugye beszélgetünk arról, hogy milyen gazdasági alapokon lehetett újra nyernie a kormányzó pártnak, vagy koalíciónak. De mire számíthatunk? Tehát mi lehet az irány? Mire lehet, egyáltalán lehet-e készülni, lehet-e tudni valamit? Ugye kormány oldalról konkrétumok nem jöttek még ki, de gondolom az irányból valamire lehet következtetni.
Hát ugye itt azért azt is el kell mondani, hogyha ugye eléggé úgy tűnt, hogy dicsértük itt a Fideszt az elmúlt percekben, tehát hogy itt a gazdasági makró helyzet a stabilizálódott, és volt növekedés GDP-ben és bérekben. Azért azt szerintem ilyenkor mindig el kell mondani, hogy ennek nagyon nagy részt a beáramló Európai Uniós támogatások az igen alapja. Tehát, hogy volt egy pár év, amikor ugye, itt megint az van, hogy a szocialista időszakban gyakorlatilag nulla volt a felhasználás, tehát majdnem, hogy egyáltalán nem tudtuk felhasználni ezeket az EU-s pénzeket. Azért a Fideszre maradt a 2010 utáni időszakban a szocik éveinek a EU-s támogatása is, amit utána ugye a ciklus végén elköltöttek, tehát ilyen 7 éves programozási ciklusai vannak az EU-nak, és ennek a 7 éves ciklusnak a végére ott maradtak a korábbi pénzek, és ezt belerakhatták a fideszesek a gazdaságba. Utána a következő ciklus meg úgy kezelték, hogy az új 7 éves ciklusnak az összes kifizetését előre hozták a legelejére, így a választások előre. Tehát itt volt egy pár év, amikor így évente a GDP 6-7%-át raktuk bele Európai Uniós forrásból a magyar gazdaságba. Ha ehhez még azt is hozzáveszem, hogy ma már a nyugaton dolgozó magyaroknak a hazautalásai a Világbank adatai szerint elérik a GDP 3%-át, akkor azt mondhatjuk, hogy persze Magyarországnak közben be kell fizetni 1%-ot, tehát a GNI 1%-át azért mi is befizetjük, de ennek a nettója még mindig simán lehet, hogy ilyen 6-7-8% valahol évente, és ugye ebből lett egy 3% körüli növekedés. Uh-huh. Tehát, hogy azért ez meg annyira nem olyan jó mutató, hogyha külső forrásból belepakolunk mondjuk 6-7-8%-ot, és ebből egy 3%-os növekedés kijön. Most ugye nem lesz pénz, tehát, hogy mivel a ciklus elején elköltöttük ezeket a pénzeket, ezért most 1-2 évig nem lesz. Van az az iskola, amelyik azt mondja, hogy hát akkor majd a következő 7 éves ciklusban, ami ugye 2 év múlva kezdődik, ott majd sokkal kevesebb EU-s támogatás lesz, mert hogy a nyugati nettó befizetőknek elegük lesz abból, hogy Kelet-Európában hogyan hasznosulnak, vagy nem hasznosulnak ezek a pénzek. Én ebben nem értek egyet, tehát én azt gondolom, hogy most már elég sok ilyen vitát láttam ilyen EU-s támogatási ciklusokkal kapcsolatban, a 90-es évek eleje óta figyelem ezt. Mindig az van, hogy a nettó befizetők írnak ilyen leveleket, hogy nem akarunk már ennyit, meg tartalak, a nettó kedvezményezettek is szintén írnak leveleket, hogy akkor viszont robbantunk, és akkor a végén tipikusan az szokott lenni, hogy akkor marad minden ugyanúgy. Aha. Most is ezt jósolnám, hogy akkor marad minden ugyanúgy, tehát ezt a 2-3 évet kell áthidalni valamivel. Az látszik, hogy azokban az években, amikor nem volt EU-s támogatás, akkor alacsonyabb volt a növekedés, tehát ez szerintem a következő 1-2 évben alacsonyabb lesz. Azért azt ne felejtsük el, hogy ezért az, hogy itt ilyen kínai gyorsvasutakat akarunk építeni, vagy legalábbis akar a kormány, tehát Belgrád-Budapest gyorsvasút, ha jól emlékszem, ez egy ilyen 2000 milliárdos nagyságrendű tétel, amire egyébként semmi szüksége nincsen a magyar gazdaságnak, tehát hogy ráadásul meg se áll a ott, ahol mondjuk utasok utaznának vele, hanem alapvetően a Pireuszi kikötőt akarja összekötni a kínai termékek szállítására, és ugye többször többen kielemezték már, hogy ez egy elég értelmetlen beruházás. Igen. De hogy azért azt ne felejtsük el, hogy ez megint egy olyan, hogy külső forrás. Ugye a Mellár Tamásnak volt egy ilyen véleménycikke, amiben azt mondta, hogy a magyar gazdaság az úgy működik, hogy először volt az eladósodás a Kádár korszakban, utána a privatizációs bevételek, meg a külföldi működőtőke, utána az EU források, és most ugye elkezdtük keresni ennek is az alternatíváját, kínai tőke, orosz tőke. Uh-huh. A másik meg ugye a paksi beruházás, amit hát simán lehet, hogy ez egy 5000 milliárdos nagyságrendű beruházás, tehát hogy az EU-s források mellé vagy helyett még felzárkozhatnak a kínai és az orosz források is, tehát hogy gyakorlatilag azt a...
Csak az már hitel lesz.
Csak az már hitel lesz, tehát az EU-s forrásokat ugye nem kell visszafizetni, ezt meg vissza kell, de hogy alapvetően az a logika, ami már évtizedek óta megy, hogy a magyar gazdaság folyamatosan külső forrásokból próbálja meg a beruházásait finanszírozni, azt szerintem továbbra is áll.
Uh-huh. Tehát ebben nem lesz változás.
Ebben nem lesz változás, és hát amennyire kinéz a dolog, a nemzetközi helyzet is egyelőre stabil, tehát ebben is szerencséje van a Fidesznek. Nagy kérdés egyébként, hogy a bérfelzárkózás az hogyan folytatódhat, mert ugye erről is volt egy nagy vita itt Magyarországon közgazdászok között, hogy lehet-e emelni a béreket. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 3-4 év bebizonyította, hogy bizony lehetett. Tehát úgy nőtt a foglalkoztatás Magyarországon, nem csökkent, hanem nőtt, hogy jelentősen emelkedtek az átlagbérek is, és a minimálbér is, tehát semmifajta dráma nem történt, és lehetett emelni a béreket. Szerintem ezt a vitát megnyertük azok, akik azt gondolták, hogy lehet emelkedni a béreknek, de most már én is azt kezdem gondolni egyébként, hogy közel vagyunk ahhoz, hogy a termelékenység get el fogjuk érni. Tehát nyilván a termelékenységnél igen, nagyobb bért nem lehet. Tehát az egy óra alatt egy átlagos foglalkoztatott által megtermelt értéknél nem tudunk többet fizetni bérben. És mivel a termelékenység nem nő, tehát hiába jönnek ezek az EU-s támogatások, de alapvetően azt látjuk az adatokból, hogy a magyar gazdaság átlag termelékenysége az nem nagyon nő ettől. Tehát van egy ilyen keresleti hatása az EU-s támogatásoknak, de nincsen szerkezeti hatása. Tehát nem teszi modernebbé, magasabb hozzáadott értékűvé, és akkor itt baj lesz a bérek.
A bérek további emelésének korlátja lehet akár az is, ugye az is ilyen első jele, ugye azt mondtuk, hogy a kisebb vállalkozások majd kiesnek, ami alapvetően nem gond, hiszen nem voltak hatékonyak, de azért például a kiskereskedelmi szektorban már néhol ilyen ellátásbéli problémákat is okozhat, például a vidéki kisboltoknál, akik ezt nem tudják kitermelni.
Hát nyilván vannak ilyenek.
Nem egy jelentős, tehát nem egy hosszú
dolog, de azért vannak ilyenek, de én mindig azt mondtam, hogy ugye amikor tele van a sajtó azzal, hogy 80 ezer olyan munkahely van meghirdetve, ahol sokszor 300 ezer forintokat keresetnek ma már emberek, rakodóként, vagy raktárosként, vagy kasszásként, vagy egy csomó olyan munkahely van, ahol mert elég jó fizetések vannak ma már. Pont beszélgettem valakivel, akinek sütőipari vállalkozása van, ma már egy jobb pék simán keres 300 ezer forint nettót egyébként. Ha ilyen bérek vannak, akkor miért kellene ahhoz ragaszkodnunk, hogy olyan cégekben tartsuk az embereket, ahol nem tudja, azt állítja legalábbis a vállalkozó, hogy a 93 ezer forintos minimálbért nem tudja kigazdálkodni, akkor miért kellene ott tartani az embereket?
Igen, ez fontos, ez, hogy azt állítja, ugye, mert a fenet, hogy az saját életszínvonalából nem akar visszaadni, vagy tényleg kitermelhetetlen.
Így van, tehát sose értettem, hogy miért ragaszkodnánk azokhoz a cégekhez, amelyek ugye, ha nem tudja kitermelni a 93 ezer nettót, akkor valamit nagyon rosszul csinál. Tehát ezek a bérek még így megemelve is csak harmada, negyede a nyugati béreknek, miközben mondjuk ugye társasági nyerességadó csökkentés volt Magyarországon, stb. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha egy cég hosszabb, ez most én nagyon piaci megközelítés, de hogy a kapitalizmusnak az is része, hogyha valaki nem tud jól gazdálkodni, akkor az menjen bizony csődbe, és hogyha olyan vállalkozások átveszik a foglalkoztatottjait, akik háromszor annyit tudnak neki fizetni, akkor annak örülni kell egy országban, hogy nőnek a bérek.
Bekavarhat ebbe a képbe, amit fölvázoltál, bekavarhatnak az európai változások, hogyha tényleg többsebességessé válik az eddigiekhez képest is jobban, tehát hogyha a Macron, illetve Merkel tervei azok valóra válnak, és mondjuk mi a lemaradók közé tartozunk, vagy mondjuk politikokból dönt úgy a kormány, hogy nekünk nincs szükségünk például az európai választás elé kerülünk, tehát ez Ez jelenthet a változást, illetve mennyi esélyt adsz el?
Én ezekbe sose hittem, ezekbe az ilyen politikusok majd megmondják. Én azt gondolom, hogy eleve soksebességű Európa, tehát évtizedek óta van soksebességű Európa, ugye vannak euróországok, nem euróországok, schengeni országok, és még Schengenbe be nem lépő országok, tehát nagyon fajta, sokfajta szempontból soksebességű Európa, kinek mekkora beleszólása van, ezt nem a politikusok szokták megmondani, hanem tipikusan a reális helyzete az országoknak. Én az eurónak nem vagyok akkora híve, tehát őszintén szólva én nem tartom tragédiának, hogyha nem sietünk be az euróba. Én azt csinálnám egyébként, hogy rögzíteném a forint árfolyamát az euróhoz, tehát ugye ha rossz a buli, akkor nem megyünk be, ha jó a buli, akkor bemegyünk, de ez egy ilyen kicsit ott az előszobában állhatunk, és ugye azt mondhatjuk, hogy ha rögzítjük, tehát nem attól lesz stabilitás Magyarországon, ha bevezetjük az eurót, ez egy félreértés, hanem a stabilitás kell ahhoz, hogy bevezethessük. Tehát csak az vezetheti be az eurót, aki egyébként a stabilitást különböző makromutatókban tudja prezentálni. Márpedig, ha tudja, akkor én azt gondolom, hogy egyrészt az euróforint árfolyamban már most is elég nagy stabilitás van, tehát azon az időtávon, ahol a cégek kereskednek, ez az egy-másfél éves időtáv, abban gyakorlatilag egy ilyen 303-313 között mozog az euró, ami egy szinte nincs benne volatilitás, tehát gyakorlatilag kiszámítható az árfolyam.
Hát lecsáltak a bolgárok is, nem?
Hát ott konkrétan igen, észtek bolgárok rögzítették az árfolyamot, én is ezt csinálnám, gyakorlatilag ezt csinálja a Magyar Jegybank is, csak nem mondta igen, ki, hogy igen, rögzítette, igen. De hogy nagyjából ez van, és akkor ugye itt megtartod magadnak azt a lehetőséget, hogyha kell, akkor leértékelj, tehát szerintem ez tök fontos, hogy Euróban nem tudsz leértékelni, és én még olyan gazdasági felzárkózást nem láttam, ahol a leértékelés ne lett volna része, igen. Tehát nem azt akarom mondani, hogy sokat kell csinálni, nyilván nagyon ritkán kell csinálni, és nyilván nem ez az elsődleges versenyképességi szempont, hanem a gazdaság szerkezetének, az iparszerkezetnek kell versenyképesnek lennie, de időnként stabilizációs szempontból a leértékelés egy felzárkózó gazdaságnál egyébként marha jó, hogy megvan, és hát, hogyha nem lépsz be az euróba, akkor azok a megszorítási kontextusok sem érvényesülnek, amitől egyébként a komplett periféria szenvedett. Tehát akkor nem tudják neked azt mondani, hogy amit mondtak Görögországnak, Írországnak, Spanyolországnak, tehát az autonómiádat is megtartott, és közben a piac effektíve úgy kezelt téged, mintha Euróország lennél. Tehát ezt csinálták a svédek, a dánok, hogy rögzítettél, és akkor effektíve piac úgy is tudja, hogy az árfolyam fix, gyakorlatilag euróországként, stabil gazdaságként kezel, de meghagytad magadnak a mozgásteret. Ha hosszabb távon az euró bizonyít, és látjuk, hogy ez egy jó dolog, akkor még mindig be lehet lépni, sőt, megkockáztatom, hogy párhuzamos fizetőeszközként is fel lehet tartani. Aha. Tehát, hogy azt csinálom, hogy rögzíteném, és engedném, hogy egyébként az euró a magyar gazdaságba pörögjön. Mert egy csomó helyen vásárolok a bankkártyás termináloknál érdekes módon az euró van alapbeállításnak megadva.
Mondjuk az egy egyszerű lehúzás.
Lehet, hogy igen. Ez egy lehúzás egyébként, de hogyha ez legális...
Olyan árfolyamot kapsz rá, hogy az...
Nyilván ez egy lehúzás, de hogyha ez legális, és ezt nem gátolja
meg... Ezzel a céllal használnak?
Akkor gyakorlatilag én azt mondanám, hogy akkor miért ne lehetne...
De pont azért lehet megcsinálni, mert az emberek szemében ez vonzó.
Ez vonzó, igen. És akkor miért ne lehetne azt mondani, hogy akkor a forint meg az euró párhuzamosan működjön, a nagyobb tételű dolgokat, tehát autót veszel, házat veszel, akkor ezt euróban veszed, a kisebb tételű forintban, de egyébként mehet párhuzamosan a kettő, és akkor hosszabb távon el lehet dönteni, de ha bebizonyosodna, hogy az euró mégse annyira jó buli, akkor nem vagyunk abban a helyzetben, mint szerencsétlen görögök, akik ugye nem tudtak kilépni. Tehát ez az egyik probléma az eurózónával, hogy ugye a Hotel California effektusnak nevezik ezt, hogy you can check out, but you can never leave. hogy szeretnék kilépni, akkor is nagyon nehéz kilépni belőle, mert gyakorlatilag egy brutális leértékelődés, egy összeomlás sal tudna csak bárki kilépni. Világos. Az eurózónában.
Hát sok érdekes. Igen. Lenne még. De az időnk elfogyott, úgyhogy majd folytassuk később.
Jó, hát köszönjük szépen.
Köszönöm szépen a meghívást, és szép napot mindenkinek.
Közgazdász, szociológus, a Nyugat-Magyarországi Egyetem docense volt a vendégünk. Hey, pretty mama, what you doing all summer? Hey, pretty mama, hey, pretty mama, hey, pretty mama, what you doing all summer? Hey, pretty mama, hey, pretty mama, hey, pretty mama, what you doing all summer? Hey, pretty mama, hey, pretty mama, hey, pretty mama, what you doing all summer? Hey, pretty mama, hey, pretty mama, hey, pretty mama, what you doing all summer long? I wanna see you, ooh, 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 in a bikini, I need a preview.
Nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobilegészségügyi és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis. A millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabb adag.
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
Előjáróban csak annyit hallgatunk, kérdezzé, Kaposváron hallgatnak minket streamen keresztül, hogy vissza lehet-e hallgatni majd a műsort. Igen, a millásreggeli.hu-n ott lesz podcast formájában, és akárhányszor visszahallgatható lesz. Na, hát a mobiltelefonok kapcsán sokat beszélgetünk. Képernyő méretről, van káva, nincs káva, egy-kettő, avagy most már három lencsés, e a fényképezők. Egy csomó minden szóba kerül. Az akkumulátorokra eddig viszonylag keveset koncentráltunk, meg a gyors töltőkre, megnézzük, hogy itt van-e valami fejlődés, vagy egyáltalán hogyan állunk ezekkel. Tamás Zsolt lesz a segítségünkre, a tech2.hu főszerkesztője. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
Na, mi az irány? Hogyan haladunk ezekkel az aksikkal? Én azt tapasztalom, hogy egyre jobb a helyzet, Kántor Endrének soha semmi nem elég, ő nem tudom, valami egyhetes töltöttségi állapotot szeretne elérni, úgyhogy itt vagyunk a két oldalán a kapacitásoknak.
Mindenki egyhetes töltöttségi állapotot szeretne így elérni, tehát amikor még régen a hagyományos telefonok voltak, azért ott megszokta az ember, hogy pár napig minimum kibírja a telefon, igen, és nem kell állandóan töltőt csatlakoztatni a készüléket, csak akkor még nem is volt, ami merítse a telefonokat, nem volt GPS, nem volt semmi. Ennek ellenére azért sokszor elég kellemetlen, hogy tényleg a nap végén is izgulni kell, hogyha egy telefon nem bírja ki egy feltöltéssel. De szerencsére azért már ennyire tragikus nem mondható a helyzet, tehát egy napot azért kibír a telefon.
Meg föltalálták akkor... a powerbankot.
Igen, abszolút, tehát azon így lehet mászkálni. Más kérdés, hogy a férfiaknál nyáron, amikor csak két zseb van, akkor vagy hátul kettő.
Igen, az alapfelszerelést is nehéz jól elrakni, most még képzelje még egy powerbankot, ilyen tölténytáskaszerű valami kéne.
Igen, hát nekem is mindig ez a gondolom, hogyha jön a nyár, akkor már nem tudok hova pakolni, igen, mit. Táskát meg én nem hordok. Minden esetre pont, ahogy említetted is egyébként, a gyors töltés az, ami némileg tud segíteni a powerbanken kívül az embereknek a helyzetén, hiszen ugye különféle gyártók, különféle chipset, lapkagyártók különféle módon nevezték el ezeket a gyors töltési technológiákat, a Qualcomm-nak ott a Quick Charge, a MediaTeknek a Pump Express, az Apple-nek a Power Delivery, vagy éppen a Samsungnak az Adaptive Fast Charge-a. De hát még lehetne sorolni egyébként a gyártókat, hogy ki milyen fantázia névvel illeti az adott gyors töltés, hogy a Vivo-nak a VOC. Tehát ez egy olyan technológia, ami segít abban, hogy az aksi az pillanat alatt fölvegye az energiát, és mondjuk 15 perc alatt akár 30-40-50%-ot is bele tudjunk tölteni az akkumulátorba. Ez ugye azért jó, mert mondjuk az ember a munkahelyén van, esetleg megáll egy kávézóban, vagy hazaszalad két ruháért, vagy egy laptopért, és addig föltölti a telefont, vagy fölrakja a telefont töltőre, akkor legalább egy fél 3-4 napnyi üzemidőt pillanat alatt bele tud pumpálni a telepbe. Aha. Ezek nagyon, nagyon fontos dolgok, és bármennyire is ilyen szemfényvesztésnek tűnik, tényleg hasznosak. Tehát én is jártam már úgy, hogy csak pár percen volt, addig legalább felraktam a telefont tölteni, és nagyon könnyen több 10%-ot bele tudtam pumpálni az aksiba, és nyugodtan folytatottam a napot.
Figyelj, nekem tök új, ezek egy speckó eszközök, és drágák, vagy ezek hogy működnek? Ezek a gyors töltők.
A gyors töltők azok ilyen nagyobb amper számú töltők, tehát a OnePlus-nál például már 5 amperes töltők vannak, ami tényleg egészen fantasztikus sebességet garantál, de valamelyik gyártó mellékeli, valamelyik nem, hát az Apple tipikusan az a gyártó, aki nem mellékel gyors töltőt, csak meg lehet vásárolni külön, mint ugye általában itt szokott lenni az almás gyártónál.
Igen.
Tehát ott mindig mindent külön kell megvásárolni, viszont a többiek mellékelik a dobozban, és ez nem csak a felső kategóriás telefonokra jellemző most már, hanem kezd így begyűrűzni a középkategóriás készülékekhez is. Nyilván egyértelmű, hogy a csúcskészülékek azok, amik leginkább támogatják ezeket a funkciókat, és nem tesznek rosszat az akkumulátornak. Tehát bármennyire is azt mondják sokan, hogy a gyors töltés az rontja az akkumulátort, nem teljes mértékben.
Ezt akartam kérdezni, igen, hogy én, mint kevésbé pallérozott fizikus, vagy semennyire sem erre az összefüggésre akartam választ kapni, hogy ez a gyors töltés, nekem így első pillanatra úgy tűnt, hogyha gyorsan passzírozzuk be az áramot, akkor az rongálja az akkumulátort, persze ez nyilván lehet, hogy egy tiszta hülyeség.
Nem tesz rosszat neki, nyilván valamennyire azért hát károsabb, mint egy normál lassú töltés.
De nem érzékelhető az élettartam romlás esetleg?
Egyáltalán nem, ráadásul a mai okostelefonokban van egy Power Management IC nevezetű chip, ami segít abban, hogy a telefon ne vegyen fel nagyobb töltést, mint amire képes. Tehát hiába használjuk mondjuk a gyors töltőt egy olyan készülékhez, ami ezt nem támogatja, akkor sem fogjuk kisütni az akkumulátort és teljesen tönkretenni, hiszen ez a kis chip vezérli azt, hogy mennyi áramfelvételre képes a telefon. Tehát ettől sem kell félni, viszont nagyon fontos, és mindenkit arra buzdítok, hogy csak és kizárólag gyári töltőt használjon, mert nagyon sokszor halljuk azokat az eseteket, amikor ilyen kínai bóvli töltőkkel próbálkoznak az emberek, mert mondjuk 8000-szer tölteni a telefont azért nem egyszerű, és amikor mondjuk egy ilyen nem gyári töltő az, amit használunk, akkor képes felgyulladni, túlmelegedni, bármilyen kárt okozni az akkumulátorokban, szóval azért erre nagyon kell ügyelni.
Igen, hát én is hajlamos vagyok bármit bedugni a telefonomba, ami passzol a lúgba, úgyhogy erre majd akkor én is odafigyelek. Ezeken kívül, hogy a gyors töltés, hogy vannak ilyen szoftveres segítségek, ugye kikukázza az ilyen energiazabáló, háttérbemolyoló szoftvereket, appokat, ezen kívül magában az áramtárolásban, ugye ezt az autóknál is nagyon várjuk, a telefonoknál is kérdezném, hogy van-e valamiféle irány, vagy ez még egyelőre ott sem lépett előre?
Egyelőre ott tartunk, hogy egyre nagyobb kapacitású akkumulátorokat tesznek a mobiltelefonokba. Ugye voltak ebből azért problémák, amikor ugye a Samsung Note 7 volt rány az, ami azért mindenkinek eszébe juthat.
Nagyot szólt.
Egy picikét elszúrta a dél-koreai gyártó, de éppen azért tanult ebből mindenki, és sokkal biztonságosabbá tették az akkumulátorokat. De látszik az, hogy ameddig régen még egy csúcskészülékben is ilyen 2-2500 mAh akkumulátor hevert, most már nem ritka a 4-5000-es telep sem, és pont ezért lehet hosszabb üzemidőt létrehozni. Ráadásul az akkumulátoroknak a mérete is kezd csökkenni, tehát kisebb lesz, mégis nagyobb kapacitású. Jelenleg most ez az irány plusz a gyors töltés, és ennek a háromnak köszönhetően lehet azt elérni, hogy 1-2 napos üzemidő, de hogyha mégsem valaki túl sokat nyomogatja a telefont, akkor sem probléma, mert rövid időn belül akár fél napnyi töltöttséget bele tud pumpálni az akkumulátorba.
Mi zabálja a legtöbbet, gondolom, az internetezés, meg a GPS? GPS?
Képernyő.
A GPS mindenképpen, tehát hogy az nyilván bele tud haladni a teletbe. A képernyő szintén, hogy az OLED panellel szerett telefonok némileg energiahatékonyabbak, hiszen az OLED az egy sokkal energiatakarékosabb panel, mint az IPS. Éppen itt jönnek ki egyébként a különbségek a felső és a közép kategóriás telefonok között, de a játék mindenképpen, amikor nagyon terheljük a processzort, akkor szintén, tehát videónézések is azért képesek pár százalékot levenni, de hogyha simán csak így internetezünk, az nem fogyasztja, kivétel, hogyha olyan oldalt tekintünk meg, ahol rengeteg képet kell betölteni, rengeteg videót kell betölteni a telefonnak, de alapvetően tényleg a navigáció és a játék az a kettő, ami a leginkább képes lemeríteni egy telefont, illetve figyelni kell arra, hogy a Bluetooth kapcsolat mikor, mivel épül föl, mennyire megy a kommunikáció, tehát hogyha használunk egy okos órát, az folyamatosan kommunikál a telefonnal, adatmozgás van, és állandóan a processzor dolgozik, na ez is azért képes, illetve ott vannak az ilyen, még ha ezt gyorsan belefért, ott vannak itt az ilyen always on display, tehát állandóan működő kijelző funkciók, amik szintén azért működik a kijelzőt, azért merítik a telefon.
Egy hallgatónkban is motoszkál a félsz, nem roncsolja biztos, mert ha nem, miért nem a gyors töltő a default töltő a készülékeknél? Na ugye? Teszi hozzá.
Mert sokba kerül nyilván.
Igen, tehát nyilván azért ez nem egy olcsó mulatság. Itt nem minden lapka támogatja ezt. Tehát azért tudni kell, hogy ezekhez már tényleg fejlett chipsetek, fejlett eszközök szükségesek, illetve nyilván technológiai szempontból azért meg kell oldani a hűtést is, mert hogy állandóan töltöm a telefon, akkor az valamennyire hevül is, és pont ezért érdemes egyébként, hogyha valaki éjszaka rakja föl töltőre a telefont, akkor a tokból kivenni, nem muszáj, de érdemes, hogy annál is kisebb legyen az a hőháztartás, ami ugye ott így éri a telefont, és ne az legyen, hogy valamilyen tokban van, és nem tud hűlni rendesen. Nyilván ezek olyan elővigyázatossági dolgok, amikre nem muszáj figyelni, hiszen alig hevülnek a telefonok, viszont hogyha valaki nagyon-nagyon erre szeretne koncentrálni, akkor megteheti. Illetve állítólag szakértők szerint havi egyszer érdemes nulláról 100%-ra tölteni a telefont, tehát egyszer lemeríteni és teljesen feltölteni, és a legoptimálisabb 40 és 80-85% között tartani a töltöttségi szintet, tehát ezekre tényleg csak azt figyel, akinek van erre ideje. Nem lesz nagyobb probléma akkor sem, hogyha mindig töltjük, mindig éjszaka töltjük a telefont.
Aha, ezt akartam kérdezni, tehát hogyha éjszaka föltöltődik, mit tudom én, 2-3 óra, de rajtam a reggelig, az nem zavarja, és az nem probléma neki, ugye? Vagy az nem rontja ezek szerint a...
Nem, nyilván nem tesz nagyon jót neki, tehát hosszú távon ez nem kifizetődő, de egy-másfél után már lehet, hogy cserélni kell az akkumulátort. Nyilván bizonyos gyártók meghatározott számú töltöttségi szintet garantálnak, hogy mondjuk 800 töltés után kell majd valószínűleg cserélni az akkumulátort. Ugye van a lítium-ion meg a lítium-polimer, mind a kettő másképpen működik, de most már vannak olyan szoftveres képességek is bizonyos márkáknál, amik figyelik, hogy az ember mikor szokott fölkelni, és egészen ameddig nem kell föl, az előtt 10 percig föltölti 90%-ra, és az ébresztő óra előtt mondjuk az utolsó 10%-ot még belepumpálja, hogy ne százalékban legyen a telefon. Tehát azért a gyártók próbálkoznak, amit mi nem látunk, olyan funkciókkal, olyan technológiákkal, amik valamennyire megkönnyítik az életünket, és nem arra buzdítanak, hogy fél év után már ki kelljen dobni a kukába az akkumulátort, de azért még messze vagyunk attól, hogy tényleg egy hétig kivírja egy okos telefon, ami mondjuk nem ultra vastag, és ami mondjuk tényleg házeles képességek terén is a felső kategóriát erősíti.
Na jó, hát csak nyomják. Okay.
Hát akkor én meg, az enyém nem ilyen okos, én kellhetek föl minden éjszaka leszedni a készüléket ezek szerint, hogyha nem akarom azt.
Nem muszáj. Annyira nem fog érkezni, hogyha minden nap
töltött. Oké, köszi szépen a beszélgetést, jó munkát, szép napot neked.
Köszönöm szépen, sziasztok, viszont elesre.
Tamás Zsoltal a Tech2.hu főszerkesztőjével beszélgettünk.
Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Heti dózis, hogy lenne merő.
A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker.
Tegnap megkaptam házit rólunktól, amikor a vállalkozó pejoratív kicsengéséről beszélgettünk, hogy vállalkozó a Gedem, aki javította a Gede fizikus vállalkozó. Kösz szépen, egyre jobb lesz.
Na. Jó van, örülök, leszállt rólam, és most te vagy. Igen, te vagy kipészélve újabban,
most úgy, hogy műsoron, de helyes, majd helyes. Jön pénteken Maci, és akkor szerintem vele lehet. Na, Czoller Andi jön a friss hírekkel, aztán mi vissza. És folytatjuk a Millás reggelit, itt a 90.9 Jazzin.